Szeretettel köszöntelek benneteket. Remélem, hogy a második éjszaka már jobban tudtatok aludni, és minden esetre fél órával tovább. A továbbiakban ez lesz a kezdés, reggel 7-kor lesznek a szentmisék, most már végig. Tegnap közösen kigyújtottuk a 7 lángból a másodikat. Az első volt a hit lángja az első este, a második az életszentség lángja, amit nem úgy értünk, hogy kész szentek leszünk, hanem hogy megkezdődik abban, aki az életét Jézus Krisztusnak átadta, abban megkezdődik a megszentelődés folyamata. Bűnösből szenté lenni, ez az első lépés. A mai napra 2 láng van összevonva. Ha kezetekben van este az a papír, amiről a tűzéneket énekeljük, ott minden láng fölé föl van írva egy bibliai idézet, az a lelőhelye annak a tűzjelenetnek a Szentírásból, amin az a láng alapul. Mivel 5 esténk van, és 7 lángot kell erre elosztani, mai nap összevonunk 2, amik egyébként nagyon összetartoznak. A délelőtti előadás a tanúság lángjáról szól. Az a tűzjelenet, amit ezzel kapcsolatban felolvasok a Szentírásból, azt hiszem a legismertebb tűzjelenet, ami csak létezik a Bibliában, az apostolok cselekedeteinek 2. fejezetében található, az első verstől a 4. versig bezárólag. Mikor elérkezett pünkös napja, mindannyian együtt voltak ugyanazon a helyen. Mármint Jézus tanítványai, ugye ez a mindannyian. Vannak, akik úgy gondolják, hogy csak az apostolok, de a Szentírás szövege, sem pedig a keresztény hagyomány, ezt az értelmezést nem támogatja. Korábban 120 testvérről volt szó, és ez nincs visszavonva a későbbiekben. Tehát mindannyian együtt voltak ugyanazon a helyen, ez az a bizonyos emeleti terem, ahol az utolsó vacsora is volt. Hirtelen zaj támadt az égből, olyan, mint a heves szélvész zúgása. Betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd pedig szétoszló nyelvek jelentek meg nekik, olyanok, mint a tűz, és leereszkedtek mindegyikükre. Ekkor mindnyájan beteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a Szentlélek megadta nekik, hogy szóljanak. Csak idáig olvasom, lehetne még tovább is olvasni. Az evangélium hirdetése ezzel kezdődik meg. A Jézus Krisztusról tett tanúság ezzel kezdődik meg. Ezzel indul az evangelizáció, a Szentlélek leszállásával. Ha az apostolok cselekedeteiben egy kicsit visszalapozunk az első fejezet elejére, akkor látni fogjuk azt a mondatot, amellyel Jézus bejelenti ezt az eseményt, megígéri. Az első fejezet 5. versében van apostolok cselekedetei, 1. fejezet, 5. vers. János csak vízzel keresztelt, ti azonban néhány nap múlva Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Ez az ígéret teljesül pünkösd napján. Ez itt világosan látjuk, hogy itt nem a vízkeresztségről van szó, nem a keresztség szentségéről, hanem arról van szó, hogy a Szentlélek mennyei tüze felülről kiárad, és nyelveket ad a tanítványok ajkára, amelyek hirdetik Isten nagy tetteit, megvallják az evangéliumot, megvallják Jézust. Ezután következik Péter pünkösdi beszéde, és az a nagyszabású megtérés, amiről beszámol az apostolok cselekedetei, hogy már az első nap 3000 ember keresztelkedik meg, lesz Jézusban való hívővé. Mi történik tehát? A Szentlélek kiáradása után Jézus tanítványai tovább tudják adni a hitet. Tanúságot tudnak tenni Jézus föltámadásáról. Erre kapnak erőt. Mi katolikusok hisszük azt, hogy a bérmálás szentsége ezt az erőt továbbítja. Képes hatékonyan továbbítani. Erre való a bérmálás. Közölje velünk a Szentlélek erejét, amelyet tanúságot tudunk tenni Jézus Krisztusról, tettel és szóval. A hatékonyságban azonban vannak fokozatok. Nagyon sok bérmálásnál nincs semmi hatékonyság. Megbérmálkozik valaki, és nemhogy ott folytatná, ahol azelőtt volt, hanem még ott se folytatja, abba hagyja. Más bérmálások hatékonyak, de a hatékonyságban lehetnek fokozatok. A 13. Leó pápasága alatt, a múlt század végén, egy lukkai nővér, Elena Gerra, boldog Elena Gerra, leveleket írt a pápának, amiben azt kérte, hogy hívja az egyház a Szent Lelket, erre ösztönöz most bennünket Jézus. Mi akarja mutatni nekünk újra az ő lelkét? És a pápa erre hallgatott, kiadott egy nagy Szentlélek enciklikát, elrendelte a pünkösd előtti 9. imádkozását, amikor pedig eljött a 20. század, 1901. január 1-én 0 órakor a század születésének pillanatában a pápa a Szent Péter Bazilikában ünnepélyesen elénekelte az egyház nevében a Szentlélek hívó imát, a Veni Creator Spiritus éneket. És a pápának ezt az imáját, ez az annyira véres és kegyetlen 20. század, ez tükrözi, hogy hatékony volt a Szentlélek kiáradásának is, különleges százada lett. A szabad egyházakban kezdődött, ott már akkor volt egy nagyon nagy várakozás, hogy tulajdonképpen mi is az, hogy megkeresztelkedni a Szentlélekben, ahogy Jézus mondja. Ki mondhatja azt, hogy megkeresztelkedett a Szentlélekben? Ezzel foglalkozott a Kansas-i Topekában egy biblia iskola Charles Parham metodista lelkész vezetésével ezen az ezredfordulón, keresve a Szentírásban, hogy mi a kritériuma, mi a jele annak, hogy valaki tényleg megkeresztelkedett a Szentlélekben. És 1901. január 1-én, úgy este 11 óra felé, tehát nem sokkal a pápa imája után, jutottak el oda, bár Amerikában az később van, szóval körülbelül egy nap telt el, akkor jutottak el oda, hogy egy Agnes Ozmán nevű lány arra kérte Charles Parham lelkészt, hogy tegye a kezét a fejére, és úgy imádkozzon érte, mert az apostolok cselekedeteiben látta, hogy szoktak így imádkozni. Hát persze, ugye ez az, amit az apostolok a bérmálás szentségében cselekszenek, de önáluk nincs ilyen fajta szentségtan, és egyszerűen csak egy kézrátételt kért, és amikor ez megtörtént, Parham Agnes fejére tette a kezét, ő elkezdett nyelveken imádkozni. ami ismeretlen nyelven imádkozni, és átömlött rajta, mint az élő víz folyója a Szentlélek ereje, tapasztalta Isten jelenlétét, dicsőségét és szeretetét. És ahogy rajta ezt látták, többiek is elkezdték megkívánni ezt az ajándékot, sorra az emberek elkezdtek nyelveken imádkozni, nyelveken dicsérni az Istent, önmaguk által sem értett nyelveken, és kiáradt ez a pünkösdi tapasztalat, a Szent Lélekben való megkeresztelkedés, azaz megmerülés, kiáradt egyre újabb és újabb érdeklődőkre. 1906-tól ennek a Parhamnak a tanítványa, a fekete bőrű Seymour vitte el ezt az üzenetet, ezt a pünkösdi üzenetet és tapasztalatot Los Angelesbe, és akkor vette kezdetét a híres Azusa Street-i ébredés, ami világhírű lett. Mindenhonnan jöttek emberek megtapasztalni a Szentlélek keresztségét. Megindult ezzel a pünkösd mozgalom, amit most már úgy nevezünk, hogy klasszikus pünkösd mozgalom, mert ez a szabadegyházak keretében folyt. Később a történelmi egyházakba is átjött, de az már egy későbbi hulláma a pünkösd mozgalomnak. Akkor még a történelmi egyházak nem voltak rá nyitottak. Annyira, hogy teljesen új pünkösdi egyházak keletkeztek, baptisták, metodisták se fogadták be ezt a tapasztalatot. Ez így tartott egy darabig, de a század második felének elején a történelmi egyházak kezdték átvenni. Ezt neopentekosztalizmusnak szoktuk nevezni megkülönböztetésül. Ilyen volt Dennis Bennett episzkopális lelkész tapasztalata, aki Los Angelesnek egy peremvárosában, Van Nuysban volt rektor, ugye plébános mi fogalmaink szerint. Majd később észak, az Egyesült Államok északi részén, nyugati parton, Seattle-ben folytatta a tevékenységét. Ő könyvet is írt róla, napvilágra került az egész. Kiderült, hogy már rengetegen vannak a történelmi protestáns egyházakban, akik átvették ezt a pünkösdi tapasztalatot. Csak nem nagyon mertek róla beszélni. De amikor Bennett nyilvánosságra hozta, akkor ez a dolog elkezdett ismerté válni. Közben megtörtént a II. Vatikáni zsinat, a katolikus egyház nagy önreflexiója, amiben elhangzott egyrészt a megújulás utáni igény, 23. János imája, amiben azt mondja Istennek, hogy újítsd meg csodáidat egyházadban, mint egy új pünkösdöt. És elhangzott az a megállapítás a zsinat részéről, hogy a protestáns testvérekben is működik a Szentlélek, sőt, mi tanulhatunk is abból, amit a Szentlélek protestáns testvéreinkben megvalósít. Az egyháznak ez az ökumenikus nyitottsága tette lehetővé, hogy katolikus értelmiségiek, akik szomjazták a Szentlélek erejét, a protestáns pünkösd mozgalom felé tájékozódjanak. A Szentlélek atyák missziós rendje által fönntartott Pittsburghi Duquesne Egyetem néhány világi oktatója, professzorok, illetve instruktorok tájékozódtak így, már vagy egy évet imádkoztak a Szentlélekért. De mikor is ért véget a II. Vatikáni zsinat? 1965. december 8-án, ha jól emlékszem. És a következő év volt az, amikor ez a kis társaság összebeszélt, hogy jó, mi csinálunk dolgokat, mi benne vagyunk a biblikus mozgalomba, benne vagyunk a liturgikus mozgalomba, benne vagyunk az ökumenikus mozgalomba, de ezt mind mi csináljuk. Amit a Szentírásban olvasunk, az azt, hogy a Szentlélek csinálja a dolgokat, a Szentlélek küldi a tanítványokat, a Szentlélek szólal meg a tanítványok ajkán. Ez valahogy nekünk hiányzik, ez a függőleges vonal köztünk és Isten között, valahogy mintha nem lenne igazán meghúzva. Mi imádkozunk, de nem tapasztaljuk eléggé azt, hogy a Szentlélek működik bennünk, és a Szentlélek vezet. Vagy egy évig imádkozták minden nap a Veni Sancte szekvenciát. És akkor elkezdtek tájékozódni egy neopentekosztalista csoport felé, amelyik a városban működött. 1967. januárjában, tehát egy év telt el körülbelül a zsinat befejezése és e között, akkor mentek el először egy ilyen neopentekosztalista összejövetelre, ahol az emberek nyelveken imádkoztak, közvetlenül szólították meg Istent, mint jelenlevőt, mint barátjukat, és úgy olvasták a Szentírást, mint ami rájuk vonatkozott. És anélkül, hogy különösebben izgatottak vagy emocionálisak lettek volna, azt mondták, hogy kérjük mi is a Szentlélek keresztségét. Protestások összedugták a fejüket, hogy vajon föl vannak-e már készülve ezek az emberek, de nem látták akadályát, ugye, és imádkoztak kézrátétele a katolikusokért, hogy ők is tapasztalják meg a Szentlélek keresztségét. És kezdtek a katolikusok is nyelveken dicsérni Isten, kezdtek eltelni Isten jelenlétének élményével. Ezek nem voltak mindig olyan nagy megrázó élmények, de egy látható változás ment rajtuk végbe. És akkor azt mondták, hogy most februárra van beütemezve egy hétvégi lelki gyakorlat a hallgatókkal, akik akarnak jönni. Ennek változtassuk meg a témáját. A 8 boldogság volt eredetileg kitűzve témának. Most áthangszerelték ezt a lelki gyakorlatot azzal, hogy nem a 8 boldogságból kellett készülni, hanem az apostolok cselekedeteinek első 4 fejezetéből. Sőt, ajánlottak még egy olvasmány, David Wilkerson Kereszt és rugóskés című könyvét. Ez a könyv szerepet játszott abban is, hogy ők felfedezték a pünkös mozgalmat, és azon kívül, akit említettem tegnap, Nicky Cruz-t az ő drámai megtérésével, annak a megtérése van elbeszélve, ez a bizonyos David Wilkerson, ez volt az a pünkösdi prédikátor, aki a New York-i ifjúsági gengek közé ment. És hát a fiatal hallgatók pedig vették buzgón és olvasták a Wilkerson könyvet. Az a Peti Gallagher, akiről ugyancsak beszéltem, aki egy igen jótollú író, és ezért leírta az élményeit, és azért tudom őket személyesebben, tőle is hallottam, de főképpen a könyveiből tudom. Ez másodéves francia szakos hallgató volt akkor, és még életében nem volt lelki gyakorlaton, katolikus nevelést kapott, de lelki gyakorlatig még nem jutott el, de ez is elolvasta a Wilkerson könyvet. Tehát, hogy neki föl se tűnt, hogy ott szó van ilyen dolgokról, mint a nyelvek adománya, meg hasonló. Neki azt tűnt föl, hogy ez a David Wilkerson, ez vezetést kap a Szentlélektől. Hogy Isten küldi őt New Yorkba, aztán küldi őt ide meg oda, pont oda vezeti, ahova mennie kell. Szóval ez a Szentléleknek ez a konkrét vezetése tűnt föl. Azt mondta, bárcsak én is ismerném így az életemben az Isten akaratát. Letérdelt a szobájában, és azért imádkozott, hogy ő is megismerje így Istennek a rávonatkozó akaratát. Igaz, hogy volt egy félelme, hogy mi lesz, ha Isten azt akarja, hogy apáca legyek. Én apáca nem akarok lenni. De mi lesz, hogyha Isten mégis azt akarja, akkor nekem azt kell csinálni, de én nem akarom azt csinálni. Ez volt a dilemmája, ez volt a feszültség, amivel a lelki gyakorlatra bevonult. Mikor kipakolt, rájött, hogy a pipere készletét otthon felejtette. Borzasztó csalódottnak érezte magát, mert ez egy koedukált lelki gyakorlat volt, ahol fiúk is lesznek, de aztán eldöntötte, hogy Istent jött keresni, és nem új barátot. Így aztán megkezdődött a lelki gyakorlat, Tehát arra készítették elő, még ezek a professzorok se tudták olyan nagyon, hogy mit fognak csinálni. Ezek fiatal emberek voltak, fiatal világember. Professzor az nem az a szakállas, nagy tekintélyű figura Amerikában, mint nálunk. Egy professzor volt talán csak ott, azok közül, akik részt vettek ebben a dologban. De hát szóval voltak néhányan, akik már ismerték a Szentlélekben való megkeresztelkedést. Előadónak meghívtak egy hölgyet, aki vezette azt a bizonyos neopentekosztalista csoportot, az egyik előadónak, hogy ő beszéljen a pünkösdről, arról, amit most felolvastam, apostolok cselekedeteinek második fejezetéről, és hát az volt a légkör, hogy kész vagy-e arra, amit Isten tenni akar az életedben? Nyitott vagy-e rá? Engeded neki, hogy megtegye. Ennek nyomán kialakult egy várakozás. A Veni Creator Spiritus himnusz, amit énekelt 13. Leo a századfordulón, azt minden nap énekelték. Angolul, de a Gregorián dallammal. És eszükbe jutott a hallgatóknak, hogy hát hiszen a keresztségünket is megújítjuk olykor. Ugye például bérmálás előtt ott van a keresztségi ígéretek megújítása. Első áldozás előtt is szoktuk gyakorolni a keresztségi ígéretek megújítatását. Ott nem írja elő az egyház, de gyakorlatban van. Vagy a húsvéti vigília keretében az egyház minden évben megújítatja a hívőkkel a keresztségi ígéreteket. Hát ha lehet a keresztséget megújítani, akkor nyilván a bérmálást is lehet megújítani, ők megbérmált katolikusok voltak, de hát miért ne lehetne megújítani? Ez egyébként tökéletesen helyes gondolat. Szítsd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézrátételem által benned van. Ezt írja a második Timóteusnak írt levél. Az állandó hatású szentségek kegyelmeit föl lehet élet. És ez a Peti Geleger az egyik volt, aki azt mondta, hogy hát megkérjük az atyát, volt velük pap is, ugye, hogy vasárnap a lelki gyakorlat végén, ez egy ilyen hétvégi lelki gyakorlat volt, péntek délutántól vasárnap déli. Megkérjük az atyát, hogy a lelki gyakorlat végén újítsa meg velünk a bérmálásunkat. Tehát erre nem került sor aztán, mert Isten előbb megújította, de ezt akkor még nem tudták. A másik, aki szintén óhajtotta ezt, egy David Menger nevű fizika szakos hallgató volt. Újítsuk meg a bérmást. Nem mindenki lelkesedett érte, de többeknek tetszett a gondolat. És ahogy a várakozás növekedett, ugye az, hogy itt valami lesz, Peti Geleger kirajszögezett egy cédulát a hirdető táblára ezzel a felirattal, hogy csodát akarok. De ő se tudta igazából, hogy mit akar. Volt egy várakozás, várakozás a levegőben. Ez a protestáns hölgy is úgy beszélt a Szentlélekről, mint aki tapasztalta a pünkösdöt. És valami kialakult a légkörbe. Na most szombat volt a lelki gyakorlat teljes napja, és szombaton az történt, hogy elakadt a vízszolgáltatás. De egy lelki gyakorlatos ház volt a Bárka és Galamb, kívül a városon, nem volt a vízvezetékre kapcsolva, hanem helyi motorral működött a kútból a szivattyú. És elromlott a szivattyú. És ott álltak víz nélkül, ott voltak vagy 30-an, víz nélkül nem maradhatnak éjszakára. Az volt a kockázat, hogy haza kell menniük, ha szombat délután nem találnak egy szerelőt, aki hajlandó megjavítani. És akkor azt mondta a professzor, hogy na menjünk a kápolnába és imádkozz. David Mengen is azok között volt, akit említettem, ez a fizika szakos fiú, akik fölmentek a kápolnába és imádkoztak. Legyen víz, ne kelljen hazamenni, ne kelljen félbehagyni az ígéretesen beindult lelki gyakorlatot. Délután megtartották a következő előadást, és utána David gondolta magában, most megyek és megnézem, hogy van-e víz. Meghallgatta Isten az imát. Az mondja, ez az ima volt életében az első, amikor úgy kért, hogy mindjárt hálát is adott azért, hogy Isten meghallgatja a kérést. Senki nem tanította még rá. Később ezt tanították, ugye a Szentírás alapján a karizmatikus megújulásban nagyon fontos dolog, hogy hittel kérjünk, tehát bizalommal meg is köszönjük, hogy Isten meghallgatja a kérésünket. De akkor őt erre senki nem tanította, egyszerűen jött belőle ez a bizalom, hogy köszönöm, hogy meghallgat. És akkor lement az előadás után, hogy most mi van, megnyitotta a csapot, és zsup, folyt a víz, jobban folyt, mint az előtt. Nem csoda történt, hanem a nővérek, akik üzemeltették a házat, addig jártak szerelői után, amíg sikerült egyet oda cipelni, és megjavította közben. De a lényeg megvolt, ugye az, hogy maradhatnak. Maradhatnak. Ettől aztán David Menger igencsak boldog lett, és azt mondta, hogy ha már kértem, akkor föl kell menni a kápolnába most, és hálát adni, megköszönni, hogy megkaptuk a vizet, és maradhatunk. Fölmegy a kápolnába, ott, mintha vízzel lenne, tele valami súlyos közegbeli erő van jelen. Ez, amit mondjuk Menger nem tudott, az, hogy közben volt ott egy másik fiú és lány, egy jegyes pár, akik oda mentek a professzorhoz, és azt kérték, hogy csinálja velük ezt, hogy imádkozzon a Szentlélek keresztségét. És imádkozott, és csinálta, és megkapták a nyelvek adományát, és nagy örömmel tapasztalták az Úr jelenlétét és szeretetét. Ezt még ők nem tudták, ez csak úgy külön folyt. Ő egyszerűen fölment, és egy hatalmas erőt tapasztalt, és ahogy belépett, ennek az erőnek a súlya alatt egyszerűen elesett, eldőlt. És azt vette észre, hogy arcra borulva fekszik a földön. Föltápászkodott, érezte az erőt, érezte Isten jelenlétét. Azt mondta, ilyen nincs. Alig tudott a falat tapogatva kikúszni a kápolnába. Azt mondta, ilyen nincs, ilyen dolgok nem történnek. Ez nem lehet, hiszen valamiféle önszugesztió hatása alatt állok. Egész biztos, hogy nincs semmiféle fizikai erő, ami engem a földre terítse. Én a fizika szakos hallgató voltam, kísérleti természettudomány elvein nőttem föl, tudtam, hogy kísérleti kritériumot kell alkalmaznom, visszamentem a kápolnába, ahogy bementem, zsupsz, bum, megint a földön feküdtem el, az erő ott volt. Ilyen nincs. Föltápászkodott, megint kiment, hogy a falat kellett tapogatnia, mert annyira érezte az erőt, hogy elesett volna, hogyha nem kapaszkodik. De még mindig azt érezte, hogy ez nem lehet igaz. Hát miért történt volna ilyesmi? Én csak képzelődöm. Én még egyszer kipróbálom, ugye ismételt kísérleti ellenőrzés, egy kísérlet, nem kísérlet. Visszamegy a kápolnába, megint zsup, bum, harmadszor is fekszik a föld. Na, azt mondja, stimmel, most már nem tűzakozhatom. Ez így van. Most már csak az zavart, írta később, tanúságtételében, hogy miért csak velem történik ez? Mentem kócsagosan az Isten jelenlététől és erejétől, kikúsztam megint a kápolnába, megindultam lefelé a lépcsőn, és akkor szembe jön Peti Gallagher, az ő arcán is látom, ugyanaz a kócsagos mosoly, ugyanaz a lehet azt érezni, tudja az ember, ráismer, amikor mással is az történik, ami ő vele történik. Csak ránéztem, te is, de én is. Peti Gallagherrel pedig közben az történt, hogy terve volt véve egy születésnapi parti. Mondták, hogy most már elég előadást hallgattunk, eleget beszélgettünk, eleget imádkoztunk. Van itt néhány ember, meg távol levők is, akiknek nem ünnepeltük meg a születésnapját. Most itt az alkalom, ma este kötetlenül leszünk együtt, születésnapi partit tartunk. Azért, hogy az egyik jelenlevő papnak is születésnapja volt azon táj, és meg akarták ünnepelni. De amikor Peti ment volna le az alsó helyiségbe, ugye, ahol lehetett az ilyen rendezvényeket tartani, azt látta, hogy 2-3 ember lézeng ott, hogy nem akar összegyűlni a társaság, pedig meg volt beszélve, hogy születésnapi partire. Na majd én. Ő neki volt már szervezési gyakorlata, ha nem is lelki gyakorlaton, de volt más összejöveteleken, majd én összegyűjtöm a társaságot. Tehát kezdi a legfelső szinten, ahol a kápolna van, lehívja azokat, akik ott imádkoznak, most már eleget imádkoztak, most már jöjjenek le, és vegyenek részt a születésnapi parti. De hogy bement a kápolnába, Isten jelenlétének érzése ott olyan erős volt, hogy egy pillanatra azért letérdelt az oltári szentség elé, hogy köszöntse az Urat. És ebben a pillanatban, ahogy az oltári szentség elé térdel, elfogta az a lenyűgöző élmény, hogy hiszen ott van a végtelenül szent Isten. Karnyújtásnyi közelségben, az oltári szentségben maga Jézus Krisztus. Ott van. Olyan félelmetes és lenyűgöző és vonzó volt az Isten szent jelenléte, teljesen megfeledkezett arról, hogy miért jött a kápolnába, és egyszer csak azt vette észre, hogy ő is arcra borulva fekszik a földön. Arra emlékezett, hogy a cipője lejött. Hogy került oda a szemben.